Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez az Ez egy hivatal podcast, amit Udvarhelyi Tessa, G. Szabó Dániel és Törőcsik Edit készítünk közösen, ezt az adást most én. A podcast célja, hogy közösen megértsük a közigazgatás működését, a jó és a rossz oldalait, és megtaláljuk azt is, hogy hogyan lehet megújítani és olyanná alakítani, ami az embereket szolgálja. Ma egy különleges vendégem van, Takácsi Dorka Oroszország szakértő, aki segít nekünk megérteni, hogy mi zajlik a Kreml falai mögött, és hogyan hat mindez Ukrajnára, és ránk itt Magyarországon. Ez nem csak külpolitika, ez a valóság, amiben élünk. Köszöntelek!
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Ukrajna a szívügyem, és éppen ezért beszélek a közigazgatásról is. Mert a háború nem csak rakétákról és diplomáciáról szól, hanem intézményekről, döntéshozatalról és állami működésről is. Ukrajna példája megmutatta, hogy egy ország közigazgatása, az önkormányzatoktól a minisztériumokig, fontos szerepet játszik abban, hogy egy társadalom ellenálló, rugalmas és működőképes maradjon a legnagyobb válságok idején is. Ez a podcast a közigazgatásról szól, mert hiszem, hogy a jó állam nem elvont fogalom, hanem az emberek mindennapi életét formáló rendszer. És ha megértjük, hogyan működik, vagy hogyan nem, akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy megértsük, miért fontos Ukrajna, és miért fontos, hogy mi itthon mit kezdünk a saját intézményeinkkel. Mi volt az a pillanat, Dorka, amikor először úgy érezted, hogy Oroszország megértése kulcsfontosságú mindannyiunk számára?
Ez egyrészt egy jó nehéz kérdés, mert nyilván visszaemlékszem arra, amikor 2014-ben döbbenten néztük a tévében, döbbenten olvastuk a híroldalakon, hogy mit művel Oroszország Ukrajnában. Ugye hát Ukrajna 14 óta háborúban áll. Természetesen ennek egy új felvonása volt mindaz, amit 2022 óta látunk, de hát 2014 azért én úgy emlékszem, hogy ez azért nyilván megrázott mindenkit. Tehát azért úgy gondolom, hogy Magyarországról ez nem volt annyira messze, és az, hogy ilyesmi megtörténhet, hogy hirtelen kírzöld emberkék bukkanhatnak fel, hirtelen el lehet csatolni egy komplett félszigetet, na azért ezek akkor teljes mértékben elképzelhetetlen dolgok voltak. De van ennél egy személyesebb szála is, amikor úgy személyesen megéreztem, hogy húha, ez egy nagyon furcsa világ, és mindenképpen szeretném megérteni. Ez 2015-ben volt. Én 2015-ben érkeztem először Oroszországba egy ösztöndíj keretében, hogy a nyelvet tanuljam, és ez egy hideg téli nap volt. Latyak, jég, sár, ezeknek a keveréke, szürkesség, tehát nem mutatta Moszkva különösebben vonzó arcát, és a szállás egy külvárosi kollégiumban volt, ahol ráadásul csótányokat, ahogy ezt ugye el lehet képzelni, nem volt épp különösebben barátságos fogadtatás. Na de hát miután sikerült így letucolni, belakni ezt a szállást, utána végre felvirradt a második nap, az első olyan nap, amikor végre volt alkalmam bemenni Moszkva belsejébe, és megnézni azt, amit tényleg szép, és amit tényleg érdemes, hát a turista barát arcát ennek a városnak. Szóval amikor végre sikerült így bejutni a szép részre, a történelmi helyszínekre, ugye, ha már láttatok képet a Kremlről, akkor nyilván felismeretek az építményt, és emellett van egy híd. És én ezen a hídon sétálgattam, fotózgattam a felhőket, nagyon szép volt a naplemente, éppen lenyugodott a nap a Kreml mögött, tényleg festője volt a látmány, fotózgattam, leismerült a telefonom, vissza is mentem a koliba. És hát mire kértem a kollégiumba, és újra visszacsatlakoztam az internetre, 2015-ről beszélünk, szóval ez azért még ekkor így ment. Hát kiderült, hogy pontosan azon a helyszínen, ahonnan én ezeket a naplementés fotókat készítgettem vidáman, egy órával később lelőtték Boris Nemcovot. Boris Nemcov az akkori ellenzék egy prominens szereplője volt. A 90-es években egyébként ő miniszterelnök helyettes is volt, tehát ténylegesen volt politikai relevanciája, és ő 14-ben egyébként élesen elítélte az Ukrajna ellen indított támadást. Tehát egy ellenzéki figurát megöltek ott, ahol én ezeket a képeket készítettem. Hát azért ez nyilván szíven ütött, hiszen Magyarországon azért akkor már ez a nyílt utcán elkövetett politikai gyilkosság, azért ez elképzelhetetlen volt, úgyhogy ott azért nyilván szíven ütött, és úgy megálltam egy pillanatra, hogy huha, mi ez a hely? Mi az a hely, ahol ez így megtörténhet? Mi az a politikai kultúra, ami ezt életre hívja? és ott döntöttem el, hogy hát én ezt szeretném megérteni, és az elhatározást nyilván tett követte, és hát nyilván furcsa most már belegondolni, hogy tehát ezt megelőzően engem ott akkor még tényleg nem érdekelt a politika, de ez a mélyvíz volt, és hát most meg már természetesen úgy efelé közeledett a karrierem, és most már ezzel foglalkozom így teljesen főállásban.
És akkor a 10 év alatt, amióta ért az a behatás a hídon, és most már megérted Oroszországot, vagy pedig haladsz afelé, hogy megért? Vagy ezt sose lehet megérteni, mert mindig vannak benne mélységek, meg magasságok is nyilván.
Úgy gondolom, hogy sokat haladtam afelé, hogy megértsem, nyilvánvalóan teljesen valószínűleg én sem fogom soha megérteni, de úgy gondolom, hogy az orosz gondolkodásban, és főleg a birodalmi gondolkodásban azért sok olyan logika van, amit igazából csak egyszer kell megérteni, és onnantól fogva sok mindent megértünk a nagyobb képből is, hogy az orosz politikai vezetést egyébként milyen tehetetlenségi erők hajtják, az orosz társadalom egyébként milyen szocializáció ment keresztül, mik azok a hiedelmek, amik egyébként nyilván minden társadalomban jelen vannak, ezek különböznek, de egy csomó minden determinálnak egyébként, és ugye ezeknek a mintázatoknak a megértése úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hát ezen idékeztem dolgozni az elmúlt 10 évben, és gondolom, hogy azért valamelyes haladtam benne előre.
Mert hogyha Oroszországra gondolunk, akkor mi az, ami mindenkinek eszébe jut? Putyin, gáz vagy háború? És akkor, hogy mi van a felszín alatt? Ugye azt kérdeztem, hogy oda, hogy sikerült neked eljutni már? Tehát ugye a birodalmi gondolkodást már említetted. Ezt elmondod nekem, hogy ez hogyan épül fel ez a birodalmi gondolkodás? Mi ennek a történelmi origója? És ez most hogyan épül fel most a 21. században?
Egyrészt azért van egy rendszereken átívelő folytonosság a birodalmi gondolkodás fontosságát tekintve. Tehát az orosz történelmi emlékezetben az egy nagyon-nagyon meghatározó behatás, hogy van egy ilyen ostromlott erőd mentalitás. Ez az ostromlott erőd mentalitás, ami azt feltételezi, hogy hát mi mind ellenségekkel vagyunk körülvéve, ezért nagyon fontos az, hogy legyen egy erős kezű uralkodó, aki védjen meg minket. Az, hogy mi történik az erődünk falain belül, ez tényleg másodlagos. Egyéni szabadságok, ugyan már jólét, hát még ez is másodlagos, a biztonsága minden. És hát nyilvánvalóan ennek vannak olyan geopolitikai eredői is, mint hogyha visszagondolunk a hátország elméletre. Alapvetően, ha Moszkvát mint egy birodalmi központot nézzük, akkor ezt nem veszik körbe hegyek. Tehát nem nagyon voltak olyan természetes határok, amikben ugye az oroszok akár csak 500 évvel ezelőtt is bízhattak volna, hogy ez majd őket megvédi. Tehát ez a folyamatos paranoia az, hogy hát bárki, aki a környezetünkben van, ez egy potenciális ellenség, és csak a megfelelő alkalomra lesz, hogy minket megtámadjon. Hát ugye ez a fajta paranoia, ez szükségszerűen hozta azt, hogy egy idő után egy folyamatos terjeszkedés vált kívánatossá. Tehát gyakorlatilag az 1500-as évek óta Moszkva, bármilyen köntösről is beszélünk, legyen szó a cári Oroszországról, legyen szó a Szovjetunióról, vagy legyen szó a modern Oroszországról, hát folyamatosan terjeszkedőben van. Az eszközökhez nyilván nem teljes mértékben ugyanazok most, mint amik 500 évvel ezelőtt voltak, hiszen most ez nyilván ez az eszközpaletta, ez az eszközkészlet kiegészült már az információs hadviselésnek számos módjával, de maga az elképzelés, hogy valójában minket a félelem hajt, ezért terjeszkednünk kell, ez úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon régi és tényleg rendszereken átívelő dolog, és hát ez gyakorlatilag kiírthatatlan az orosz politikai elitből, és természetesen ennek a társadalomra is vannak hatásai, hiszen említettem, hogy az orosz társadalomhoz egyrészt egyébként a polgárosodás, a polgári gondolkodás, az egyéni szabadságjogok gyakorlatilag tényleg 100 évvel később értek el, mint akár csak hozzánk, itt Kelet-Európában, és hát nyilván Nyugat-Európához képest még hozzánk is jóval később érkeztek meg ezek a vívmányok, és ennek megfelelően úgy igazság szerint az orosz nép ezeket soha nem tudta igazán a sajátjává tenni. Tehát itt nagyon komoly lépések egyszerűen kimaradtak, és hát maradt az alattvalói, alávetett mentalitás, amely nagyon-nagyon sok mindent elnéz az államnak a védelemért cserébe. Tehát amikor képesek lemondani alapvetően például a jómódról, vagy ebből jócskán lejjebb adni, képesek lejjebb adni az egyéni szabadságok gyakorlásából, hiszen a védelemre való igény ezeket egyszerűen felülírja. A védelemre és az erős államra való áhítozás az, hogy egy nagy hatalom polgárai vagyunk, ami erős.
Ezt mindegyiket értem. Az a része volt, ami a legérdekesebb számomra, amit elmondtál, hogy a félelem az a legbelső motiváció, és az merül fel bennem, hogy nem lett a félelmet, nem lehetett leépíteni azzal, hogy ez gyakorlatilag akkor is nagy hatalom volt Oroszország, hogy mikor nem kezdett expanzióba, tehát akkor is annak számított. Most nyilván, hogyha a GDP-t nézzük, tehát hogy oké, most menjünk vissza oda abba az állapotba, amikor annak tekintjük, tehát hogy volt ennek hagyománya, hogy hogy miért nem inkább a, hiszen akkor mekkora hazugság volt a népek barátsága, meg ezek a szövegek, hogyha a félelem az, amit te mondasz, hogy ez egy ilyen konstans érzelem náluk. Nagyon érdekes számomra ez, hogy pont ez.
De én gondolom, hogy a félelem és egymás félelemben tartása, ez ténylegesen átszűtte az orosz társadalom mindennapjait, és természetesen még ugye a korábbi hatalmi berendezkedéseket is. Itt most konkrétan egyébként az uralkodó osztályra, a mindenkori elitekre gondolok. Tehát amikor a rezsimbiztonság válik a meghatározó szemponttá, amit jelenleg is látunk, akkor valójában az, hogy itt ténylegesen minél inkább centralizált hatalom jöjjön létre, és tényleg az uralkodó vagy az uralkodó elit szűkköre mindent kézben tudjon tartani, hát ez válik eszenciálissá, és akkor minden ez alárendelődik. Hát amit láttunk, az gyakorlatilag tényleg az, hogy itt a liberális eszmék, vagy hasonlók nem tudtak meghonosodni. Nagyon sokféle okból kifolyólag volt ez így, de hát már csak amit az elmúlt 25 évben láttunk, az tényleg egy fokozatos, autoriter irányba történő eltolódás, ugye? Hát Vlagyimir Putyin gyakorlatilag most már a 25. évét üli a hatalomban, nyilvánvalóan volt közte egyszer egy székcsere, amit az oroszok egyébként a sakkból kölcsönzött kifejezéssel sáncolásnak hívnak, rakirovkának, amikor egy rövid időszakon keresztül Dmitri Medvegyevvel ők helyet cseréltek, de hát valójában ugye ez is a Putyin korszakhoz tartozik, tehát Vlagyimir Putyin tényleg konszolidálta a hatalmát, és egy konszolidált autokráciát épített ki, tehát valójában ő visszatért a gyökerekhez. Tehát itt igazából úgy tűnik, hogy a 90-es éveknek a Szovjetunió felbomlását követő tényleg kaotikus, és az orosz társadalom nagyon nagy többsége számára egyébként megrázó és talajt vesztett időszakot követően gyakorlatilag egy visszarendeződés látunk. Tehát a 90-es évek, tudom, hogy itt a régióban sehol sem mentek simán, tehát a Szovjetunió felbomlása, a piacgazdaságra való átállás, ez azért itt a környező országokban sehol sem ment. Gördülékenyen, nyilván Magyarországon is nagyon sok társadalmi csoport sérült, és nagyon sok problémát okozott ez. De Oroszországban mindez hatványozottan volt jelen, hiszen még ráadásul ugye a nagyhatalmi státusz is megszűnt, és hát orosz emberek meg milliói veszítették el egyik napról a másikra mindenüket, a pénz elértéktelenedett, az a korábban felépített világ, ahol úgy el is döcögtek a dolgok, ha nem is tökéletesen, de azért valahogy el lehetett éldegélni, ez egyik pillanatról a másikra megszűnt, és hát ez a 90-es évek káosza, amit tényleg gyakorlatilag egy ilyen vadkeletet eredményezett, ez annyira mély trauma volt az oroszok számára, hogy ezután, amikor Vlagyimir Putyin színre lépett, és olyan dolgokat kezdett hangoztatni, hogy hát minket megaláztak, de majd akkor én segítek Oroszországnak ebből a megalázott, térdre kényszerített helyzetből felállni, felemelem ezt az országot, hát ez azért az orosz füleknek nagyon-nagyon kellemesen csengett, tehát neki ténylegesen volt támogatottsága. Ezt az emberek tényleg akarták, tényleg vágytak arra, hogy visszakapjanak valamit abból a méltóságból, amit ők méltóságnak, vagy egy hatalmi pozíciónak éreztek, és ugye ekként fordítottak le maguknak. És hát természetesen ezt a hatalmi konszolidációt, ezt nyilvánvalóan megerősítette az, hogy a Putyin korszak első időszaka az Oroszország számára a világpiacok egy nagyon kellemes időszakára esett. Tehát az orosz gazdaság nagyon erősen az energiahordozók exportjára épül, egy meglehetősen elmaradott gazdaság egyébként strukturálisan, tehát nyilvánvalóan a modern gazdaságok nem így néznek ki, nem származik a költségvetésbevételnek ilyen rendkívül magas százaléka az energiahordozók exportálásából, de minden esetre Oroszországban egyébként ez továbbra is változatlan. Ez a világpiacoknak való kiszolgáltatottságot eredményez, viszont itt volt egy nagyon jó időszak. A Putyin korszak első fele, az tényleg egy prosperálás hozott, az emberekhez lejutott ebből a pénzből, amit a nagyon magas olajára beáramlása az orosz költségvetésbe eredményezett, hiszen akkor volt miből osztogatni, lehetett miből a paternalista államot fenntartani. Tehát az emberek fejében ténylegesen összekapcsolódott az, hogy hát akkor végre túl vagyunk ezen a rettenetes, kaotikus 90-es évek káoszán. Végre itt van a vezető, aki egyrészt nekünk nemzeti felemelkedést ígér, és hát valami történik is, hiszen lám, jobban élünk, egyre több a pénzünk, hát akkor ez jó, így mehetünk előre. Tehát a Putyin korszak hajnala az egyébként az oroszok számára tényleg ezt hozta el, ott egy kicsit úgy gondolom, hogy ezt a fajta népszerűséget, ezt ott ténylegesen megalapoztam. De hát aztán elég sok minden történt, többek között a hatalom tényleg egészen extrém centralizálása, és egy nagyon erős autoriter irányba való eltolódás, És ezzel gyakorlatilag párhuzamosan azért a világpiacon megváltoztak a dolgok, a pénz kevesebb lett, már nem lehetett ezt a fajta osztogatást, ezt a fajta jólétet, vagy az afelé való irányultságot megtartani, és hát mit tud tenni egy autoriter vezető ebben a helyzetben? Ugye elkezdték egyre inkább, egyre radikálisabban korlátozni az egyéni szabadságok gyakorlását, és látjuk azokat az autoriter lépéseket, amik sajnos azóta sem álltak meg, sőt.
Te kutatási területed ugye az az orosz dezinformáció, és abból ugyan a következő kérdésem az, hogy milyen belső narratívák uralják ma az orosz médiát.
A legerősebb narratíva az ugye egyrészt az ostromlott erőd, amikor is számos minden mást fel lehet húzni, de hát a második legerősebb az természetesen a nyugattal való szembenállás. Tehát a nyugat, mint egy ellenségkép felfestése, ez egyébként egy meglehetősen régi dolog, de most már legalább 10 éve látjuk, hogy a nyugat a nagybetűs ellenség. Az, hogy a nyugat egyébként konkrétan mit jelent, ez azért átment néhány változáson.
Amúgy hiszen... Ukrajna nyugat?
Hát Ukrajna lesz a harmadik, amit majd mondom.
Ja, értem. Tehát, csak ez így...
Hogy Ukrajna mi az orosz propagandában, ez egy egészen szövevényes terület, hiszen gyakorlatilag minden, ami rossz, azt Ukrajnára rá lehet vetíteni, értem. De természetesen a nyugathoz is van köze, hiszen számos ilyen dezinformációs narratíva szerint Ukrajna egyrészt ugye nem is létezik, vagy a nyugat által rángatott báb, de semmiféleképpen sem egy legitim szereplő. Na minden esetre úgy gondolom, hogy a nagy kép az az, hogy ugye egyrészt Oroszország ostromlott erőd, másrészt hát szemben áll a nyugattal, ami valójában csak fenni a fogát Oroszországra, és meg akarja dönteni, és hát akkor itt jön a képbe Ukrajna is, hiszen ezek szerint a narratívák szerint valójában az ukrajnai háborút is a nyugat indította, a nyugat provokálta ki, a NATO keze van a dologban. Tehát itt nagyon-nagyon sokféle dolgot látunk és hallunk. De amit nagyon fontos egyébként itt a legelején elmondani, az az, hogy az orosz dezinformációt, ami ugye a tudatos és rossz szándékkal történő álhírterjesztés jelenti így egészen konkrétan, tehát itt van tudatosság, messze nem csak félretájékoztatásról van szó, ez egy másik műfaj, ez az információs hadviselésnek az egyik eszköze. Tehát amikor Oroszország dezinformációt terjeszt, akkor sosem arra törekszik, hogy egy bizonyos narratívát meggyőző erővel közvetítsen. Nem erről van szó, mert nem meggyőzni akar, nem arról akar meggyőzni, hogy neki igaza van. Ez egy másik műfaj, ezt akár mondhatnánk, hogy egyszerűbb is lenne. Az orosz törekvések nem erre irányulnak, hanem az elbizonytalanításra. Az elbizonytalanításra és a zajkeltésre. Ezért a Kreml propaganda gépezete rengeteg narratívát közvetít párhuzamosan. Ezek között van egy csomó olyan, ami egymással egyébként koherens, ami egymással rezonál, ami együttműködik. De rengeteg olyan is van, ami egyébként egymásnak ellent mond, vagy ha valaki rendesen végig gondolná, akkor nem lehet egyszerre az egyik is és a másik is igaz, de ez nem számít, mert nem ez a lényeg, hanem a zajkeltés, az elbizonytalanítás és az arról való meggyőzése a befogadóknak, hogy valójában nincs olyan, hogy igazság. Az igazság nem létezik. Egy post-truth, igazság utáni világban élünk, nincs olyan, hogy igazság. Csak narratívák vannak, mindenki hazudik. Tehát ez az a metanarratíva, amit a Kreml közvetít kifelé, és ebbe természetesen belefér az, hogy rengeteg egymásnak ellentmondó állítás, narratívát és üzeneteket terjesztenek Ukrajnáról, a nyugatról, arról, hogy mi történik hol, mert ez mind a zajkeltésnek az eszköze, és erre van pénzparipa fegyver, erre van egy nagyon jól bejáratott infrastruktúra, erre van intézményi memória is, hiszen azért a Szovjetunióban ennek a fajta információs hadviselésnek az alapjait már régen lerakták, valójában nincs új a nap alatt.
És ezt különben ők találták ki? Tehát ez szovjet találmány? Az információs hadviselés?
Hogy ténylegesen ők találták volna ezt fel, erről nem vagyok meggyőződve, de abban a formában, ahogy ma ismerjük, és az a modell, amit a jelenlegi Oroszország alkalmaz, ennek szovjet gyökerei vannak. Tehát ennek jól dokumentált intézményi memóriája is van, tehát vannak doktrinák, amiket tudunk olvasni, és tényleg a szovjet időszakot azért már elég jól feltárták a különféle nyugati titkosszolgálatok is, és ugye itt már eltelt annyi idő, hogy például nyugati titkosszolgálati vezetők, vagy olyan emberek, akik az akkori Szovjetunió információs feltérképezésével voltak megbízva, már eltelt annyi idő, hogy kiadhatták a memóriaikat. Ezek a memoárok gyakorlatilag, ha elolvassuk őket és figyelmesen olvassuk el őket, akkor pontosan azt mutatják meg, hogy a gondolkodás mit sem változott, a jelenlegi információs hadviselésnek az alapjai, és ezeknek gyakorlatilag a tökélyre fejlesztett változata, ez már ott volt. Tehát amit most látunk, ami változás, az tényleg a volumen. Az a volumen, és természetesen az, hogy elképesztően megváltozott a technológiai környezet, az, ami körülvesz minket, tehát nyilvánvalóan sokkal inkább össze vagyunk kapcsolva egymással, mint bármikor korábban a világtörténelemben, tehát az információ sokkal gyorsabban ér el bárhová, mint akármikor korábban. És hát az alapvető igazság az az, hogy amikor valamilyen álhírt már sikerül elterjeszteni, lehet utána fact-checker munkát végezni. De a cáfolat mindig csak egy töredékét fogja elérni annak a tömegnek, aki az eredeti álhírrel találkozott. Tehát aki dezinformációt terjeszt, ő alapvetően mindig előnyben lesz. És azért nagyon fontos még erre így gondolni, hogy valójában aki információs hadviselést folytat, neki nagyon kevés esetben van bármilyen vesztenivalója. És ez tényleg a hadviselésnek egy nagyon fontos része. Hát gondoljunk bele, hogy alapvetően az orosz érdekek soha nem jelentették azt, vagy soha nem arra irányultak, hogy hát nekik jó vagyok, kibékülnének azzal, hogy van egy erős blokk a szomszédjukban, legyen szó akár a NATO-ról, legyen szó akár az euróról. Az orosz érdekek mindig azok voltak, hogy ezt a blokkot meggyengítsék, alássák, és lehetőség szerint egymással torzsalkodó kisebb országokkal tudjanak utána ők egyesével bilaterális kapcsolatokat kiépíteni. Tehát a nagy stratégia az egyértelműen ezeknek a blokkoknak az alásása, és ennek az információs hadviselés az egy nagyon-nagyon olcsó eszköze. Hiszen gondoljunk bele, nagyon sokféleképpen lehet hadat viselni, hát van ennek a kinetikus változata, ezt látjuk Ukrajnában. De hát azért ennek vannak hátulütői. Hát ez drága, kellenek hozzá tankok, aknavetők, fegyverek. Hát látjuk, hogy ez milyen hatással van az orosz költségvetésre. Nem olcsó, sőt, hát be is lehet azonosítani, hogy ki az elkövető, tehát utána a nemzetközi közösség például tud szankcionálni. Tehát van erre egy büntetés, vagy lehet erre egy büntetés. Gazdasági hadviselés szintén nem különösebben olcsó, lehet tudni azt is, hogy ki csinál mit miért, tehát be lehet azonosítani az elkövetőt, lehetnek szankciók, szintén nem a legkedvezőbb. Az információs hadviselés esetében viszont gyakorlatilag egy nagyon-nagyon olcsó hadviselési módról beszélünk, gyakorlatilag a közösségi médiában álhíreket felfuttatni, kopejkákból megoldható történet. Tehát nagyon olcsó, és egyrészt az, hogy ki áll e mögött, hát ennek a beazonosítása, ha az illető elég ügyes volt, már pedig az oroszok azért elég ügyesek, van ebben gyakorlatuk, ha elég proxit sikerül beépíteni ebbe a rendszerbe, akkor nagyon-nagyon nehéz azt rábizonyítani valakire, hogy ténylegesen ő állt egy információs művelet mögött. Tehát nagyon nehéz beazonosítani, ki volt az illető, és nagyon olcsó. Innentől fogva Oroszországnak gyakorlatilag nincsen nagyon vesztenivalója, amikor információs hadviselés folytat a nyugat ellen, tehát ellenünk is, és attól, hogy mi esetleg abba a hitbe ringatnánk magunkat, hogy hát de mi békében élünk, hát mi nem vagyunk hadban senkivel, ha Oroszország ezt másképp gondolja, akkor ő azt szerint fog eljárni.
Hű. Tehát akkor gyakorlatilag az, hogy mi van az orosz fejekben, ugye azt nem tudjuk. Vagyis hát de, a hadviselésből nyilvánvalóan, az információs hadviselésből, de hogy az Nyugat-Európára és akár Magyarországra nézve, az sok jót nem jelent. Akkor is, hogyha azt hiszük, hogy az, amit mutatnak, hogy az a valóság, mert hogy az akkor sosem az. Akkor
igen, egyértelműen, de mondjuk így, hogy említetted, hogy mi van az orosz fejekben. Na most, amit elmondtam, ez nyilván nem az orosz átlag állampolgár gondolja, vagy nem szükségszerűen, hanem ez alapvetően a Kreml hozzáállása, és ugye ezt látjuk, ezt tapasztaljuk. Hogy az orosz fejekben mi van, ez alapvetően egyre nehezebb megtudni, mert pedig pont azért, mert pontosan azokkal a tipikus problémákkal szembesülünk, amivel minden autokrácia esetében, tehát nyilván vannak közvéleménykutatások, de hát ha a közvéleménykutatásban résztvevő ember nem lehet biztosabban, hogy amit mond, ha őszintén felvállalja a véleményét, abból neki nem származik baja, akkor nem számíthatunk arra, hogy bevallja az őszinte véleményét bármilyen kérdés esetében. Tehát vannak ugyan közvéleménykutatások, de ezeket nem tekinthetjük megbízhatónak, vagy hát minimum némi távolságtartással kell szemlélnünk őket. Ezzel együtt azt tudjuk, hogy a propaganda elképesztően hatékony Oroszországban, és ez egyébként abból a szempontból nem csoda, hogy a Kreml rendkívül tudatosan zárta le gyakorlatilag az orosz információs teret, és akkor erről mondanék még néhány szót, ha ez így nem lenne feltétlenül világos így alapvetően a hallgatók számára. Tehát a Kreml az információs hadviselés nem csak kifelé űzi. Ennek ugye mi vagyunk az egyik áldozatai, de nem csak mi vagyunk, hiszen a Kreml a saját országa ellen, tehát a lakosság, az orosz lakosság ellen is információs hadviselést folytat. A Kreml gyakorlatilag lezárta az orosz információs teret. 22-t megelőzően is voltak erre irányuló lépések, tehát a független sajtó nagyját már akkor sikerült száműzni az országból különféle represszív törvényekkel. És már akkor elkezdődött az, hogy bizonyos portálokat, bizonyos közösségi oldalakat betiltottak, és hát természetesen itt a potméter sikerült az égig csavarni 22-ben, amikor tényleg elkezdték bevezetni a vasfüggönyt Oroszországban. Ez azt jelenti, hogy most már több mint 500 000 oldalt nem lehet elérni Oroszországban, nyugati híroldalakat nem lehet olvasni Oroszországban VPN nélkül. Betiltották a közösségi oldalakat is, például a Facebookot, az Instagramot is, gyakorlatilag mindazt az infrastruktúrát, amit mi használunk a mindennapokban, ezt mind betiltották. Ezekhez nem lehet hozzáférni csak VPN-nel, aminek a használata szintén illegális egyébként. Bevezették a cenzúrát. Bizonyos szavakat nem lehet kiejteni, nem lehet háborúnak nevezni a háborút. Kommentekért is alapvetően börtönbe lehet kerülni, tehát mivel bevezették egy törvényi tényállásként azt, hogy a háborúval kapcsolatban nem lehet más véleményt megfogalmazni, csak azt, ami a hivatalos, a Kreml narratívája, ez álhírterjesztésnek minősül, és aki visszaesőleg, tehát visszaesőként álhírt terjeszt idézőjelben, tehát mondjuk az Ukrajnában zajló háborút háborúnak nevezi, akkor 15 évre is börtönbe kerülhet. Tehát itt egészen drasztikus büntetési tételeket szabhatnak ki, még ha nem is minden esetben teszik is ezt, de a jogalap megvan rá. Tehát az egyszerű ember olyannyira megvan félemlítve, hogy a véleményt nem lehet felvállalni, hiszen ennek az egyéni költsége annyira nagy, hogy nyilvánvalóan egyre kevesebben teszik ezt meg. Ennek nagyon sok hatása van egyébként, tehát rendkívül sokan elhagyták az országot, nyilvánvalóan a fiatal, a képzett és a nyelveket beszélő emberekről van itt szó. Az ő számukat nehéz megbecsülni, nagyjából 1 millióra tehetjük, de közülük nagyon sokan haza is hazamentek egyébként utólag. Velük készült interjúkból azt lehet tudni, hogy főként azért, mert elfogyott a pénzük, és nem azért, mert megkedvelték volna az otthoni rendszert. De alapvetően egy átlag orosz számára egyébként nem könnyű elhagyni Oroszországot. Nem könnyű elhagyni, mert nagyon-nagyon sok papírmunka, nagyon drága, az átlag orosz nem gazdag. Ez azért elég fontos megemlíteni, mert a kifelé sugárzott kép az azért ettől erősen eltérhet. Hát Oroszországról nagyon sokaknak azért csak a kaviárpesgő, oligarchák, luxus élet jut eszébe, de hát az átlag orosz nem így él, tehát nem annyira könnyű elhagyni Oroszországot. Ezzel együtt azért sokan megtették ezt két hullámban, két nagyobb hullám volt ebből. Az egyik ugye, amikor Oroszország megindította a nagy léptékű támadás Ukrajna ellen 22. februárjában, ekkor kezdődött az első kivándorlási hullám, majd 22. szeptemberében, amikor Vlagyimir Putyin bejelentett egy részleges mozgósítást. Hát ekkor ismét egy pánikreakcióként szintén sok százezer ember hagyta el az országot, a többiek maradtak, és hát megpróbálnak abból főzni, amiük van. Tehát ugye említettem, hogy le van zárva az információs tér, ha nem is teljesen hermetikusan, de speciál egyre inkább hermetikusan, hiszen most szeptember 1-e óta már a WhatsAppot is betiltották, már pedig egyébként a külföldre kivándorolt oroszok és az otthon maradt oroszok között egyébként a WhatsApp volt az egyik fő információs csere forrása, vagy ennek az útja. Az oroszok 75%-a használ WhatsAppot. Szóval ezt azért sokan megérezték, hogy hát ezt egyik napról a másikra hirtelen már nem lehet használni. Korábban is voltak vele problémák, a Kreml rendszeresen blokkolt, lassított olyan oldalakat is, amik egyébként hivatalosan még elérhetőek voltak. Így van ez a YouTube-bal is például. Ezt még nem tiltották be, de nagyon-nagyon macerás használni, és a Kreml ezeknek a betiltott vagy az elérhetésükben nagyon erősen korlátozott oldalaknak állít alternatívákat. Tehát vannak már orosz videó megosztók, amiket a Kreml nagyon erősen promótál, hogy gyertek át ide, itt jobb, ez működik. Hát, hogy
ez amint az orosz Facebook, ugye?
Na, az például megmaradt, persze a VK az megmaradt, él és virul, még ha nem is ez a legnépszerűbb oldal egyébként az oroszok között sem, de minden esetben például.
Ők?
A VK alapvetően, ami tényleg orosz Facebookként volt ismert, ez azért egy picit úgy, mint nálunk a Facebook, azért ez elkezdett így kimenni a divatból a fiatalok körében. Tehát ezen inkább az idősebbek maradtak rajta. Hát amit a Kreml szeretné, hogy az oroszok használjanak, ez az újonnan a VK-nak egyébként egy fejlesztése, ez a VK Max nevű csevegője. És hát amikor arról beszélünk, hogy mit akar a Kreml, akkor ez úgy hangozhat, mintha ez csak én találnám ki, hogy mindent a Kremlre kenünk, de hát nem. Tehát itt nagyon látható, nagyon látványos és lekövethető kormányzati intézkedésekről van szó. Tehát szeptember óta ezt a Maxot egyébként néhány hónappal ezelőtt vezették be. Egyáltalán volt egy nagy influencer kampány is, ahol influencerek konkrétan csak azzal tudták brandelni ezt az új adatvédelmi szempontból egyébként nagyon-nagyon agályos és nagyon sok által kritizált szövegkültű, tehát csevegő applikációt, hogy mert ez működik, hiszen ezt nem lassítja a Kreml ellentétben az alternatívákkal. Na minden esetre ezt néhány hónappal ezelőtt vezették be. Most szeptember 1-e óta már kötelezően kell, hogy ezen az applikáción történjenek például ezek az olyan csoportos megbeszélések, amik minden iskolai osztálynak van ez a, nem tudom, szülői munkaközösség csevegője. Ezek most már kötelező jelleggel kell, hogy a Maxon történjenek. Minden társasháznak van egy ilyen társasházi csoport csevegője, például ezek korábban a Telegramon voltak egyébként. A Telegram volt Oroszországban talán így a legtöbbek által használt, hasonló célokra legtöbbek által használt csevegő, de hát onnan ezeknek át kellett költözniük a Maxra. Na most, hát a Max, ez egy olyan csevegő applikáció, ami egy kicsit össze van kötve úgy, mint nálunk a DAB. Tehát ami ott történik, ott a Krem tényleg mindent lát, ez nem is titok. Tehát, hogy ez gyakorlatilag egy kicsit a kínai WeChat mintájára egyre bővülő funkciókkal rendelkezik, egyre több mindent lehet rajta csinálni, egyre több minden elérhető, tehát igyekeznek vonzóvá tenni. Tehát adatvédelmileg ez minimum rendkívül aggályos, viszont ez legalább működik. Tehát a Krem tényleg rendkívül komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy elzárja az embereket a máshonnan, a Krem narratíváitól eltérő információforrásból származó információktól, közlésektől és üzenetektől, és cserébe ezt a létrehozott információs buborékot megtölti a saját propagandájával, és nagyon-nagyon hatékonyan tölti meg. Tehát amit látunk az, hogy ez alapvetően azért működik. Még akkor is, hogyha a közvéleménykutatásokat nyilván érdemes azért némi távolságtartással szemlélni, de hát azt látjuk, hogy ez alapvetően működik.
Az jutott pont eszembe, hogy mennyit nézhetnek tévét Oroszországban. Ugye azt tudom, hogy Magyarországon a 65 feletti nyugdíjas korosztály, az már a 10 óránál tart naponta. Ugye ez nyilván ered abból is, hogy milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkezik, tehát hogy mi az a szórakozás, ami számára legolcsóbban és a legkevesebb befektetéssel elérhető. Azt gondolom, hogy Oroszországban hasonlóképpen lehet ez, tehát hogy ott is napi több órát néznek tévét, és akkor hallottalak egyszer egy podcastban, amikor arról beszéltél, hogy milyen politikai talkshow-kkal és mindennel szórakoztatják őket, tehát hogy gyakorlatilag a propagandát abban a 10 órában is, vagy 8, nem tudom, biztos marha sokat néznek ők is tévét, tehát hogy egyfolytában ezt kapják. Ahogy te mondtad, hogy a buborékot, amit megteremtenek, azt ki is töltik. Tehát nem csak nem kell híradónak lennie, hanem ez ilyen politikai showműsorokat csinálnak, és
Persze. Szóval a propagandának nagyon-nagyon sok, a propagandát nagyon sok hangszínen adják elő, tehát mindenki talál olyat, aminek jobban megfelelő. Tehát nem arról van szó, hogy itt tényleg egy észak-koreai típusú propagandáról lenne szó, ahol mondjuk szigorú arcú emberek hivatalos ruházatban ülnek, és akkor mondjuk egy ilyen híradó jelleggel beolvasnak propaganda közleményeket. Tehát nem erről van szó, ezen nagyon könnyű lenne átlátni. Tehát az orosz propaganda rengeteg hangszeren játszik, és hát köszönöm, hogy megemlítetted a kedvenc területemet, ebből írom a doktori disszertációt. Egyébként jelenleg az orosz politikai talkshow-ból, szóval erről végtelen sokat tudok beszélni. Tehát például ennek van egy ilyen tényleg szórakoztató trash oldala is, amivel tényleg oda lehet bilincselni az embereket a képernyőkhöz, és ugye ezek a politikai talkshow-k. És ezek a politikai talkshow-k, ezek tényleg mindent ötvöznek, ami szemszájnak ingere. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon ez nem terjedt el, talán nem is olyan nagy baj. Nem kifejezetten egy orosz találmányról van szó egyébként, tehát Amerikában vannak hasonlók, tehát Oroszországban ezek, főként 22 óta, ezek egészen elképesztően virágkorukat élik, tehát a Krem szemlátomást úgy állapította meg, hogy ezek nagyon hatékonyak abból a szempontból, hogy a Krem központi üzeneteit tökéletesen közvetítik. Olyan show műsorokat kell elképzelni, ahol nagyon-nagyon profi látványvilág, színes, szagos bevágások, és hát vannak szakértők, de nem ilyen unalmas szakértők, hogy oda mennek, aztán szakértegetnek. Hát ez senkit nem érdekelne. Hát nem. Itt minden van. Verekedés, vulgaritás, mindenféle olyan show elem, ami hát nálunk a sima talk show-ban jelent meg, talán így a 2000-es évek elején. Tehát ez itt ötvöződik a propaganda tartalommal. Tehát ez egyszerre szolgál propagandisztikus célokat, hiszen a központi üzenetek természetesen átmennek itt a szakértők. Nyilván nem véletlenül azok a szakértők vannak ott egyrészt, akik, és nem véletlenül mondják azt sem, amit. Ennek nagyon megvan már a szakirodalma, meg számos ilyen ezektől a csatornáktól távozott ember, ugye publikált utána mindenféle visszaemlékezést, vannak kiszivárgott adatok, és arról, hogy ezek a műsorok hogy épülnek fel. Megvannak a bullet pointok, megvannak az üzenetek, megvan a script, hogy az embereknek, ezeknek a szakértőknek min kell összecsapniuk, milyen vélemények hangoznak el, ott semmi sem véletlenül történik, Még hogyha az illúzió az is, hogy hát itt valójában tényleg egy ilyen véleményszabadság van, itt emberek szabadon vitázhatnak egymással, ugyan már. Tehát itt nem ez történik, itt nyilvánvalóan ez egy megrendezett, nagyon erősen szkriptelt dolog, de minden esetre nagyon szórakoztató a lakosság számára. És rengeteg ilyen show műsor van, ezek főműsoridőben mennek, és hát csak arról, hogy ez egyébként a Krem valószínűleg tényleg mennyire hatékonynak ítélte, erről csak egy példa, hogy van a 60 perc nevezetű adás, ez csak egyike a főműsoridőben futó, tényleg naponta több millió ember által nézett tévés talkshow-knak. Tehát ez a 60 perc nevű show műsor, ez már jó pár éve megy, tehát már 22-t megelőzően is futott, de hát 22. februárjában ugye megindult az Ukrajna ellen indított teljes körű támadás, és hát március óta ez a korábban 60 percig futó 60 perc nevű műsor azóta naponta 4 órán keresztül megy.
Hát van egy az a címe még mindig egy 60 perc.
A cím az nem, már ott a brandet meg kell tartani.
Igen,
tehát azóta van egy délelőtti 2 órás blokk és egy délutáni 2 órás blokk. Nettó hergelés, de ugye ennek nyilván vannak ilyen szórakoztató, lebilincselő formái is, de hát ez agitálás alapvetően. És a 2x2 óra nem ugyanaz, ez nem ismétlés. És ugye itt nyilván, amivel foglalkoznak ezekben a talkshowban, az jellemzően külpolitika, hiszen a dezinformációnak van egy olyan aspektusa is, hogy ami nagyon-nagyon hasznos az orosz vezetés számára, hogy mivel lehet a nyugattal foglalkozni, mivel lehet azzal riogatni, hát például ugye Magyarországon sem ismeretlenek az olyan narratívák, hogy mindenki Brüsszelben a csecsemőket is átműtik LMBTQ-vá és hasonlók. Na most, ha ilyenekkel lehet riogatni, akkor az egyszerű polgár nem az otthoni hiányosságokkal vagy hibákkal foglalkozik, nem azzal foglalkozik, hogy egyébként az orosz költségvetésnek miért megy már 40%-a az Ukrajna elleni háborúra. Miért nem tudjuk ezt mondjuk kórházakra fordítani, miért nem tudjuk ezt a szociális kiadásokra fordítani. Nem ezzel foglalkozik addig sem az átlag orosz, tévénéző, hanem tényleg azon hergeli magát, hogy hát ez felháborító, hát ez borzalmas, hogy hanyatlik ez a nyugat, hát ez tényleg szörnyű. Ezek az ukránok, ez aztán tényleg elképesztő. Tehát ezeknek a propagandisztikus műsoroknak van egy ilyen nagyon hasznos funkciója is a Kreml számára. Úgyhogy igen, visszacsatolva oda, amit eredetileg kérdeztél, tényleg nagyon sokféle hangszeren játszik egyszerre az orosz propaganda. Vannak ezek a showműsorok, de tényleg mindenki megtalálja, amit szeret, ami az ő kényes ízlésének megfelel, mert messze nem csak ez a politikai talk show formátum van, van még rengeteg más minden is, ami viszont nagyon fontos, hogy ugye az alapvető üzeneteket a Kreml kontrollálja. Tehát ezt a belső, az orosz lakosság számára szóló, az őket elérő információs világot, ezt a Kreml ténylegesen kontrollálja. És van cenzúra, ezt 22-ben már említettem, hogy 22-ben vezették vissza, és tényleg nagyon drasztikusan megnőttek a büntetési tételek a törvényeket felrúgókkal szemben, tehát ténylegesen el lehet hallgattatni azokat, és már korábban is sikerült egyébként, akik nem értenek egyet a rendszerrel, akik más gondolnak, és tehát mindennek a propagandának talán az a legfontosabb üzenete a többi otthoni, adott esetben talán ellenzéki érzelmi orosz számára, hogy ők egyedül vannak, hogy ők izoláltak, hogy valójában mindenki más a környezetükben így gondolja, tehát az ő elbizonytalanításuk a cél, az ő elszaporálásuk, és ugye annak az illúziónak a megteremtése, hogy de hát itt mindenki támogatja ezt a háborút, de hát itt mindenki támogatja ezt, mindenki támogatja Putyint, itt mindenki hazafi. Hát te nem vagy az, hát te hazaáruló vagy, aki nem így gondolja, az bizony hazaáruló. Hát ezek azok a kulcsüzenetek, amikkel a Kreml operál. Így aztán, és hát ugye nem is beszélve a többi olyan, a mindennapi életet nagyon drasztikusan befolyásoló törvényről, mint hogy például ugye nem lehet tüntetéseket tartani, tehát nagyon sok mindent nem lehet megtenni. Ezek így kiegészülve ezzel a nagyon masszív információs nyomásgyakorlással, ugye pontosan elégségesek ahhoz, hogy mivel annyira veszélyessé vált Oroszországban véleményt nyilvánítani, az emberek tartózkodnak ettől.
Akkor, amikor megkérdeztem tőled egy pár perccel ezelőtt, hogy Ukrajna nyugat-e, akkor azt mondtad, hogy ez egy külön téma, úgyhogy akkor most akkor legyen a következő Ukrajna, mert ugye, hogy Ukrajna az ma nem csak egy ország, hanem egy szimbólum is, az ellenállásé, az identitás keresésé és a reményé, és hogy mit jelent ez a mindennapokban, hogyan védekezik egy állam, hogyha nem csak rakétákkal, hanem gondolom információval is támadják őt, és ez nyilvánvalóan így van, hogyha most a jelen pillanatot nézzük, ami most már hivatalosan a Oroszország részéről háború, vagy még mindig csak különleges hadművelet?
Még mindig különleges hadművelet, különleges katonai művelet. egészen konkrétan. Bár egyébként ebben sem teljes mértékben konzisztens a propaganda, hiszen például amikor a nyugatról beszélnek, akkor az Infovine-nál, mint információs hadviselés, egyébként tényleg egy közszájonforgó kifejezés politikai tósóban is simán felmerül, szóval azért ez nem teljesen kategórikus. Az, hogy nem lehet háborúnak nevezni a háborút, ennek inkább az a lényege, hogy Damoklész kardjaként lóghasson mindazok feje fölött, akik így tesznek. Tehát nem mindenki, ez egy nagyon fontos dolog egyébként szerintem, és mindenképpen fontos.
Tehát akkor igazából mindenki tudja, hogy ez háború, persze. És csak azért nem mondják, mert nem mondhatják ki a ugye büntetőjogi meg bármilyen következmény miatt, de amúgy ez egy köztudomású tény.
Persze, én úgy gondolom, hogy azért ebből a szempontból a Putyin rendszer nagyon ügyes volt abban, hogy elő tudta hívni a szovjet reflexeket, amikor azért szintén sokan tudták, hogy ami zajlik, az hát zajlik valami, de azt nem lehet a nevén nevezni. Maximum csak otthon a négy fal között. Na most ezeket a reflexeket gyakorlatilag csettintésre aktiválta a háború, hiszen mindenki tudja, mindenki magáévá tette már azt, hogy mi az, amit veszélytelenül lehet mondani a nyilvános térben, mi az, amiről otthon a négy fal között lehet dühöngeni, de a négy fal közül ezt nem engedjük ki, hiszen onnantól már veszélyt jelenthet. Nagyon-nagyon sok embert hurcoltak már meg amiatt, még csak nem is a saját hibáikért, hanem a hozzátartozóik miatt, mert a hozzátartozójuk megfogalmazott valamilyen háború ellenes állítást az online térben, sokakat elbocsátottak már ezzel kapcsolatban, tehát tényleg, ha valakit a hatalom meg akar találni, ha valakin a hatalom fogást akar találni, akkor tud. Nem kerül mindenki börtönbe, aki egyszer kiejtette azt, hogy egyébként ez háború, nem is lenne ennyi férőhely a börtönökben, azért ez fontos hozzátenni, de mivel egy önkényuralomról beszélünk, ez az önkény gyakorlásának egy nagyon fontos eszköze, hogy akinek a Kreml utána akar nyúlni, kintve, hogy így sikerült megváltoztatni a törvényi szabályozást, biztos, hogy rá lehet mutatni egy olyan passzusra, ami alapján igen, utána lehet nyúlni, és utána lehet tenni, le lehet venni a játéktérről, börtönbe lehet küldeni számos évre. Tehát itt úgy gondolom, hogy itt ez a lényeg. Hát az, hogy Ukrajna hogy néz ki egyrészt az orosz információs térben, hát igen, ez egy bonyolult kérdéskör. Mert csak azért is, mert ez sem 22-ben kezdődött. Tehát Ukrajna démonizálása, ez már egyébként nagyjából 13 óta zajlik. Tehát amikor 2014-ben Moszkva feltüzelte a kelet-ukrajnai szeparatistákat, illetve illegálisan magához csatolta a Krím-félszigetet, ennek azért már megelőzött előtte egy nagyon masszív információs kampány, amiben az oroszokat győzködték arról, hogy hát ezek nem is emberek, valójában nem érdemlik meg azokat a területeket, ezek a mi területeink, és hát ugye számos olyan narratívát, amivel az orosz lakosság számára legitimálták azt, hogy valójában ezek a területek jogos ezekre a területekre, Moszkva jogosan támaszt igény. Ukrajna helyzete már ekkor sem volt különösebben egyszerű, már csak azért sem, mert Ukrajna nyelvileg és politikailag nagyon sokáig megosztott volt. Tehát egy nagyon jelentős része az ukrán lakosságnak orosz anyanyelvű és orosz anyanyelvű volt. Ezt Magyarországról azt hiszem, hogy mi sosem értettük
nem,
igazán.
Biztos,
sosem,
nem.
Sosem értettük igen. Igazán, pedig ez egy egészen varázslatos terület, és alapvetően, mondtam, hogy én alapvetően az Oroszországot tanulmányozva, és az orosz média környezetet tanulmányozva.
Képzeld el, hogy én voltam, két évvel ezelőtt voltam Kisinyovban, és ott kerültem egy olyan helyzetbe, ami nagyon érdekes volt, hogy Moldovának a nyelve az a moldáv nyelv, ami gyakorlatilag a román, de minden oroszul volt feliratozva, illetve az emberek oroszul beszéltek. És mikor megkérdeztem a recepciós fiatal lányt, hogy ez hogy van, és akkor mondja azt, hogy hát, hogy oroszul beszélnek, de hogy az identitásuk az nem az. És közben belefutottunk egy ilyen őszi fesztiválba, amikor Kisinyov utcáin ilyen borfesztivál volt, és egy ilyen moldáv ilyen popos népzenét játszó zenekarra, ugye gyakorlatilag románul, tehát moldáv nyelven mindenki örjöngve ordította a dalokat, majd utána mellettem oroszul megbeszélték, hogy mennyire jó volt, tehát hogy ide milyen jó ez a szám, és hogy milyen jó volt a buli, tehát hogy itt lehet megérteni azt, amit Magyarországon, ezt nem tudom érteni, hogy a ilyen nyelven beszél, de az identitása nem az, mert hogy itt szemmel látható volt Kisinyovban, hogy itt kettő van, tehát hogy itt kettő egymás mellett tökéletesen megfér,
pontosan,
és hogy ettől ők még nem fogják se Putyint szeretni, se Romániát szeretni, hanem ő teljesen máshogy gondolkodnak, nyilván ilyeneket nem mertem megkérdezni, de úgy gondoltam, hogy azért van az a szint, de ugye ez érdekes tapasztalás volt. Szóval akkor, hogy az ukránoknak is,
abszolút,
ez a kettős
abszolút,
identitás.
És nyilván az, hogy Ukrajna egy nagyon-nagyon nehéz történelmi örökséget hordoz. Oroszország viszonylatában pedig különösen, hiszen itt mindig jelen volt, vagy legalábbis az elmúlt néhány száz évben, mert jelen volt ez a nagyon erős aszimetria. Tehát Oroszország gyakorlatilag gyarmatosította Ukrajnát, mentálisan legalábbis mindenképpen. Tehát az elit nyelvévé tették az orosz, a városi értelmiségnek a nyelve volt az orosz, az ukrán oktatást, kultúrát tényleg ott tiltották be az évszázadok folyamán, ahol érték, ott ártottak az ukrán írásbeliségnek, az ukrán kultúra fejlődésének, ahol csak tudtak. Ennek az lett az eredménye, hogy az ukrán, főként ugye az orosz megítélés szerint, hát az a vidéknek egy ilyen paraszti nyelve lett, és erről ilyen lenézően nyilatkoztak. És valóban, tehát a kultúra nyelve, az tényleg az orosz lett, de hát ezt nem az ukránok akarták így. Ez az oroszok műve volt, ismét visszautalva az imperialista tendenciákra. Tehát így kialakult egy ilyen helyzet, ami a Szovjetunióban tovább fokozódott, hiszen ezeket a kelet-ukrajnai területeket ugye Oroszországból hozott orosz és orosz ajkú munkásokkal népesítették be. Tehát 90 után ugye Ukrajna azzal szembesült, hogy hát valóban itt van egy tényleg több milliós népesség, aki orosz ajkú. Ez a fajta nyelvi megosztottság egyébként, mert itt még csak nem is arról van szó, hogy tisztán ukrán beszélő emberekről van szó, kizárólag is tisztán orosz, hiszen létezik a szurzsik, ami egy egészen varázslatos képződmény, ugye számomra, mint hobby nyelvész számára. Tehát a szurzsik az alapvetően a két nyelvnek a keveréke. Hiszen mindkét nyelv, szláv nyelv, nagyon távol vannak egymástól a különféle dezinformációs narratívákkal ellentétben.
Igen.
Tényleg távol vannak egymástól. Én az oroszból érkeztem, ugye, de megtanultam ukránul is. Úgyhogy a saját tapasztalatomban mondom, hogy nagyon más a kettő. Tényleg nagyon
és akkor
más.
Te szurzsik nyelven is tudsz?
Értem a szurzsikot, de ugye folyamatosan az attól rettegtem, miközben az ukrán tanultam, ugye az orosz után, hogy csak nehogy a fejemben nekem is összeálljon egy másik fajta szurzsike, hiszen szurzsik nem csak egyféle van egyébként, hanem tényleg ahány ház, annyiféle szurzsik. Régiónként, talán falunként és városonként is eltér az, hogy éppen milyen szurzsik dialektus beszélnek nagyon sokan, tehát ez több millió embernek ez az anyanyelve.
És ez a szurzsik, várjál, ez az orosz és az ukránnak a keveréke. Uh-huh. De ez olyan sajátságos módon keveredik akkor, ami gyakorlatilag, tehát hogy ezt így, ahogy mondod, hogy minden házban, tehát akkor valamelyik házban másképp keverik ugyanazt a szót, vagy ugyanazt a két szót mondjuk, és más lesz belőle.
Tehát, hogy alapvetően a szurzsik úgy épül fel, hogy vannak bizonyos nyelvi struktúrák, amik például az oroszból lettek átemelve, vannak bizonyos ukrán szavak, amik mondjuk ebbe be vannak helyettesítve. Ha az irodalmi ukránnal például ezt összehasonlítjuk, akkor ez már messze nem ugyanaz. Az irodalmi oroszhoz hasonlítva szintén nem az, de mégiscsak ennek nagyon sokféle variációja van. És egyébként még csak nem is csak ebből a két nyelvből lehet szurzsik, mert a Belarusz határ közelében, Csernyihív régióban ott speciál még belarusz szavak is részét képezik ennek a szurzsiknak. Tehát ez egy nyelvileg egy nagyon-nagyon heterogén és egy egészen egzotikus, nagyon varázslatos vidék. Tehát itt van egy nyelvi sokszínűség, ugye visszautalva az eredeti kérdésre, és ez nagyon sokáig ténylegesen úgy működött, mint amit te is említettél a saját példádból, hogy emberek nagyon könnyen váltanak. Emberek simán váltottak, értették is egymást, és még egy kicsit visszamenve a trash-re, ami nekem az egyik kutatási területem. Hát például az ukrán tehetségkutatókban még 2014 után is egyébként, tehát még 2014 után is simán volt az úgy, hogy egy tehetségkutatóban a négy zsűriből kettő ukránul beszélt, kettő oroszul beszélt, nem volt feliratozás, mert emberek értették úgy alapvetően mindkettőt, és akkor a versenyzők pedig a saját nyelvükön válaszoltak. Tehát még csak ez sem jelentett akadályokat, tehát Magyarországról nézve ezt mi szerintem sosem fogjuk úgy igazán megérteni, de minden esetre egy rendkívül érdekes jelenség. Azt hiszem, hogy ez az, amit a Kremlben nem értettek. Az, hogy a nyelv az nem egyenlő az identitással. Tehát az, hogy a kelet-ukrajnai területek tényleg zömmel, akár orosz ajkú lakossága is, még akkor is, ha időben orosz párti pártokra szavazott, hiszen volt egy ilyen politikai megosztottság azért nagyon sokáig, ahol ez a nyelvi és etnikai megosztottság azért megjelent, tehát az, hogy kiszavaz nyugatos pártokra és kiszavaz orosz párti pártokra, hát ez azért nagyságrendileg lekövette a nyelvi és etnikai arányokat Ukrajnán belül. Ugye ez így volt. Viszont amivel a Kreml nem kalkulált, hogy ezek az emberek ettől még nem lettek oroszok. Attól, hogy nekik az orosz az anyanyelvük, még vallhatják magukat ukránnak. És ugye pontosan ennek a bebizonyosodását hozta a Kreml számára is 22, amikor Vladimir Putin valószínűleg tényleg úgy gondolta, hogy amikor majd megindulnak tankokkal Kelet-Ukrajna és Kijev felé, hát akkor mivel ott oroszul beszélő emberek élnek, ők majd hát szláv szokás szerint kenyérrel és sóval fogják őket várni, hiszen ők valójában oroszok. Hát kiderült, hogy nem. akárem számára is kiderült, hogy nem, ezek az emberek nem felszabadítóként és a végre hazatérésben nekik segítő katonákként üdvözölték ezeket a katonákat, hanem betolakodóként, akik az ő békés életükre törnek, akik az ő hazájuk ellen mennek, és akik az ő saját kiskertjükön mennek keresztül a tankjukkal. Tehát itt valójában tényleg a Krem számára is nyilvánvalóvá kellett, hogy váljon legkésőbb ekkor, hogy a nyelv és az identitás nem ugyanaz. És azóta viszont nagyon érdekes változások mentek végbe egyébként Ukrajna szerte. Nekem számos olyan kelet-ukrajnai, alapvetően orosz ajkú ismerősöm és barátom van, aki 22 óta gyakorlatilag egyik napról a másikra váltott át ukránra. És ez egy nagyon jellemző tendencia, hogy az orosz ajkú ukránok tömegesen váltanak át, minimum a nyilvános térben az oroszra, mert nem akarnak az ukránra, mert nem akarnak azonosulni az agresszorra. Ezt egyébként változatos kulturális jelenségek is kísérik, például az ukrán nyelvű könyvkiadásnak a felfutása. Tehát hirtelen az ukránoknak sokkal fontosabbá vált az, hogy míg korábban egyébként nyilván egy árérzékeny piacról van szó, és az orosz nyelvű orosz könyvek azok Oroszországból nagyon könnyen bejöttek az országba, mivel mondjuk mindkét nyelvet értette, hát ha el akart olvasni, olcsó volt az orosz könyv, megvette azt, nem jelentett az olyan különösebben sokat. Most ez drasztikusan megváltozott, egyrészt azért, mert az orosz nyelvű könyveket Oroszországból már nem hozzák be, hát másrészt fontosabb lett az embereknek, hogy hát jó, akkor csak tartanék otthon ukrán klasszikusokat, hát csak megvenném azt is, úgyhogy miközben világszerte szenved a klasszikus könyvpiac, hiszen már kevesebbet is olvasunk, vagy ha igen, akkor inkább elkönyvet, nyilván hosszú ez a sor, de az ukrán nyelvű könyvpiac az egészen meglepő reneszánszát éli most, úgyhogy sorra nyílnak Kijev szerte például az újabb könyvesboltok, tényleg elkezdtek emberek kifejezetten ukrán nyelvű irodalomból betárazni otthon, az ukrán nyelvű színházak, a kulturális élet különféle szereplői abszolút a reneszánszukat élik, és hát nyilvánvalóan ez egyfajta talán automatizmus egy ilyen háborúban, amikor hirtelen megerősödik a saját nemzethez való tartozás, a saját nemzeti identitás. Tehát Vlagyimir Putyin egyszerűen úgy tűnik, hogy hát nem biztos, hogy ez volt a terve, sőt valószínűleg nem ez volt a terve, de nagyban hozzásegítette Ukrajnát ahhoz, hogy kialakuljon a tényleg nagyon erős, egységes ukrán identitás és összetartozás.
Hogyan lehet védekezni a dezinformációval az ukránoknak? Most akkor azt tudjuk, hogy a kulturális védekezés az egyik az az, hogy akkor ukránok beszélnek a nyilvános térben, és mondjuk akkor a könyvkiadás. Az, hogy akkor elkezdtek, én többször voltam már a háború kitörése óta is Ukrajnában, és azért ott nagyon nagy hatása van annak is, hogy hordják azokat a népviseletre hajazó, de nem az, hanem ilyen nagyon-nagyon jópofán kinéző, nagyon klasszul, tehát hogy modernül felöltöző, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon ukránosan öltözködnek bármilyen rendezvényen, vagy például egy Lvivi utcán simán lehet látni a szuperül öltözött ilyen ruhában járkáló fiúkat és lányokat. Szóval ezeket mind értem, és mi van még?
Igen, tehát az identitás az rendkívül sok helyen megjelenik a mindennapi életben Ukrajnában, ami korábban azért ennyire nem volt jellemző, szóval itt is látjuk azt, hogy az ukrán nemzeti identitás az tényleg rendkívül fontos lett. Hát a dezinformáció az viszont azért nagyon érdekes Ukrajnában, mert természetesen Ukrajna most tényleg a létéért küzd. Az orosz dezinformációs törekvések pedig pontosan azért dolgoznak, hogy Ukrajnát megosszák, lehetőség szerint, ha vannak szeparatista érzelmek, azokat felszítsák, hogy a vezetés legitimációját megtépázzák, tehát mondjuk Zelenszkij karakterét gyilkolják, mint olyan, illetve hát olyan kezdeményezések is vannak orosz részről, hogy azt próbálják az ukránok fülébe duruzsolni, hogy tehát mi valójában nekünk nem veletek van bajunk, csak a vezetőségetekkel, adjátok meg magatokat. Nekünk valójában csak a, most akkor én idézőjelmet teszem, mert nyilván nem náci Zelenszkij, de nekünk csak a náci Zelenszkijvel van bajunk. Nekünk valójában ti testvéreink vagytok, nektek sokkal jobb lenne velünk, tehát a hasonló narratívák azok az ukránokra céloznak. Az ukránokat arról próbálják meggyőzni, hogy hát ez valójában ez nem igaz, ne támogassák a kormányukat, ne támogassák a sereget, a béke. Na most nyilvánvalóan Ukrajnának elem érdeke az, hogy ez ellen védekezzen, hiszen ugye háborúban áll, és több frontos háborúban áll Oroszországgal, és Ukrajnától nagyon sok mindent tanulhatunk ezen a területen. Tehát az már 14 óta világos volt az ukrán vezetés számára, hogy ha a dezinformációval nem kezdenek semmit, akkor minden el van veszve. Tehát már 14 óta az ukrán kapacitások, amik az orosz dezinformációval veszik fel a harcot, ezek már azóta egyébként tényleg nagyon sok tapasztalatot halmoztak fel, nagyon erős támogatásban részesültek kormányzati és civil oldalról is. Tehát az ukrán civil társadalomnak egy egészen döbbenetesen jó eszköztára van arra, hogy hogyan lehet felvenni a harcot az orosz dezinformációval. Egyrészt nagyon sok támogatást kapnak, és kifejezetten bátorítják azt, hogy egymással párhuzamosan működhessen nagyon sok tényfeltáró, nagyon sok fact-checker oldal, nagyon sok olyan oldal, ami kifejezetten orosz dezinformáció pre-bankingjával foglalkozik. Tehát amikor például ukrán titkosszolgálatok fényderítenek arra, hogy itt lesz egy dezinformációs kampány valamilyen narratívával kapcsolatban, akkor ezt ennek elébe menve ezt korábban teríti egyfajta megelőzésként ez a mondjuk például egy fact-checker oldal, vagy fact-checker szervezetek, ugye felhívva arra a figyelmet, hogy igen, fogtok hallani ilyen narratívát, mert az ellenség éppen erre készül, most éppen ezzel a hazugsággal fognak jönni, de nézzétek, ez a valóság. És ez a pre-banking, ez az előzetes fact-checkelés, ez egyébként elég hatékonynak bizonyul, nem csak Ukrajna szerte, ez sem ukrán találmány, de például ez, hogy nagyon sok szervezet foglalkozik pre-bankinggal, nagyon sok szervezet foglalkozik fact-checkinggel, egymástól teljes mértékben decentralizáltan, nyilván átfedésekkel, de hogy ez nem probléma, hanem ezt bátorítják, hiszen minél több ilyen van, annál jobb, minél több független szervezet jut egymástól függetlenül, mondjuk hasonló eredményre egy fact-checkelés során, ugye hát annál jobb, minél több, annál jobb. Úgyhogy itt ebből a szempontból a dezinformációval nagyon decentralizáltan veszik fel a harcot, ami alapvetően nagyon jó és egy nagyon érdekes dolog, hiszen közben tudjuk, hogy az orosz dezinformációs gépezet pedig tényleg központosított narratívákkal dolgoznak, tehát itt egy központosított rendszer áll szemben egy alapvetően nagyon rugalmas és decentralizált rendszerrel. Ugyanakkor amellett nyilván nem mehetünk el, hogy Ukrajna hadiállapotot, tehát Ukrajnában hadiállapot van, tehát nyilvánvalóan azért a teljes információs szabadságot nem hagyhatják, hiszen ugye ez azt is jelenteni, hogy akkor gyakorlatilag tétlenül nézik, ahogyan az orosz dezinformáció is behatol az ukrán információs térbe. Ezt nyilván nem lehet, hiszen Ukrajna az életéért küzd gyakorlatilag. Tehát azt látjuk, hogy Ukrajnában is vannak természetesen centralizációs törekvések, nem is kevés. Tehát például a központi hírcsatornáknak egy közös hírfolyamuk van, ami a hivatalos stratégiai kommunikációt jelenti. Tehát itt a háborúról van szó, 0-24-ben. Tehát vannak olyan TV-csatornák, amit ha az illető bármikor bekapcsol, akkor tudni fogja, és hiteles tájékoztatást fog arról kapni, hogy mi történik a fronton. Hát ez most nyilvánvalóan az ukrán mindennapokat meghatározza. Ez nagyon fontos tudniuk az embereknek, hogy mégis mi történik. Aztán vannak olyan újdonságok is Ukrajna szerte, amik azt jelentik, hogy a tech-szektor és a minisztériumok nagyon hatékonyan működnek együtt. Ennek egy eklatás példája a légiriadó applikáció, amit nyilván te is letöltöttél, amikor Ukrajnában jártál. Ez egy olyan applikáció, ami mindenkinek ott van a zsebében, és ha az illető, be lehet állítani, hogy melyik területen lévő légiriasztásokról kérsz értesítést, hiszen mondjuk, ha valaki nem hagyja el például Lviv megyét, akkor neki nem feltétlenül fontos az, hogy tudja, hogy éppen mikor van légiriadó Donetskben. De hogyha a saját területedre be van állítva, akkor tényleg létfontosságú, hogy tudja arról, hogy légiriadó van. A városokban természetesen vannak szirénák, tehát hogy hallani fogod, offline is hallani fogod, hogy légiriadó van, és mondjuk le tudsz szaladni az óvóhelyre, de például az, hogy ez a légiriadó applikáció, ez gyakorlatilag a támadást megelőzően szinte azonnal így megvalósult, és tényleg minden ukránnak le van töltve a telefonjára, ez jól működik, megbízhatóan működik, ez úgy gondolom, hogy egy elég komoly technológiai siker. Nyilván vannak olyan Telegram csatornák is.
Bevezették nekik a hasonlót, mint ami dápunk, ugye, hogy ez a ilyen gyakorlatilag ilyen digitális állampolgárság. Igen. Ugye láttam ügyfelekkel, találkoztam, akik Ukrajnából jöttek, és hogy nekik ott van benne a lakcím, mindenféle, hiszen nyilvánvaló, hogy a közigazgatásban lehetnek hiányosságok, tehát hogyha mondjuk valaki Donyázban született, nem biztos, hogy születési anyakönyvi kivonatot ki tud kérni, hiszen mondjuk éppen lehet, hogy szétlőtték azt a várost, vagy azt a települést, ahol mondjuk az ő születési anyakönyvi kivonatát őrzik, szóval, hogy ez teljes mértékben, és nekik ez olyan, hogy csak bemutatja.
Igen, tehát a közigazgatás az egy egészen elképesztő modernizáció ment keresztül egyébként Ukrajnában, amiből talán tényleg mi is tanulhatunk. Tehát nyilván az ukrán államnak le kellett reagálnia az, hogy rengetegen el kellett, hogy hagyják a lakhelyüket, nagyon sokaknak természetesen, ahogyan te is mondtad, megsemmisült az otthona, megsemmisült mondjuk a születési anyakönyvi kivonata, hát akkor ezzel mit lehet kezdeni. És tényleg nagyon erős digitalizáció ment végbe, és tényleg minden elérhetőbb lett online is. Tehát város szerte, gondolom te is láttad, vannak ilyen automaták, ahol mindent be lehet fizetni például, de ezeket jellemzően online is meg lehet tenni. Tehát az államnak le kellett reagálnia az, hogy ugye van legalább 4 millió belső menekült, aki Ukrajnában maradtak ugyan, de jellemzően a kelet-ukrajnai területekről vándoroltak a nyugati területekre, ahol nagyobb biztonságban lehetnek. Ugye vannak ők, akkor van több millió olyan ember, aki nyugati irányban hagyta el Ukrajnát, hát nekik is el kell érniük valahogy a közszolgáltatásokat, hiszen ők ettől még ugye nem szűnnek meg állampolgárnak lenni, nem szűnnek meg ukránnak lenni, attól, hogy éppen egy másik országban vannak. Tehát az államnak le kellett követni ezt, és úgy gondolom, hogy ez abszolút sikerrel vették, és hát ez egy kicsit másik terület, de amit szintén sikerrel vettek. Nem tudom, hogy te vonattal mentél-e Ukrajnába.
Igen. Tökéletesen működik.
Tökéletesen működött. Tehát annak ellenére, hogy a vasút, mint olyan mint stratégiai célpont, tényleg az oroszok radarján van, nagyon gyakran támadják a vasút vonalakat, az elosztókat, és rendkívül sok stratégiai célpontot, hiszen jelenleg, mivel Ukrajnában nincsen légiszállítás, nem lehet repülni sehová sem, útból viszont nem lett hirtelen sokkal több közútból, ezért a közlekedés és a szállítás gerincét jelenleg egyértelműen a vasút jelenti Ukrajnában. Tehát egyrészt nyilván nőtt is rajta a terhelés, másrészt tudjuk, hogy az oroszok stratégiai célpontja, és ennek ellenére, és annak ellenére, hogy az eszközpark az tényleg régi, tehát nem lett ettől rengeteg új szerelvény például, az eszközpark döntően régi, viszont kifogástalanul működik. Én elég sokat vonatozgattam mostanában Ukrajnában, és egy percet nem késtek a vonatok. Tényleg nem. Ami egészen lenyűgöző, állomásról állomásra sokszor csekkoltam az online menetrenddel, hogy amúgy hogy áll a helyzet, és pontosan közlekedett. És ez például annak is az eredménye, hogy az állam felismerte azt, hogy hát igen, a helyzet nagyon rossz, de a vonatot azt mindenféleképpen meg kell tartani. Nagyon sok fejlesztésen ment át, nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy ha bármi sérül, akkor ezt lehetőség szerint azonnal pótolják. Ezt abból a szempontból könnyebb is megtenniük, hogy alapvetően nagyon sok tartalék alkatrészsel is nagyon sok olyan tartalék mozdonnyal, tartalékberendezéssel rendelkeztek még a szovjet időkből, ami így ott volt, tehát van mivel cserélni azt, aminek baja esik. Ebben például egyébként az ukrán állam, én úgy gondolom, hogy kiváló munkát végez.
Jó, most akkor arról is beszéltünk, hogy milyen hatása van a háború a civil társadalomra, és hogy az állam a közszolgáltatásokat hogyan próbálja a nehezített pályán megoldani, és igazából a tapasztalatok szerint marha jól sikerül neki ezt megoldani. De igazából az is nagyon érdekes, hogy mi ebből a dezinformációból, ebből az orosz dezinformációból mi mit tanulhatunk. Tehát Kelet-Európa miért annyira fontos az oroszoknak, vagy ugye gyakorlatilag ugye az információs hadviselést itt is folytatják, nyilván most már előfordul olyan is, hogy ugye légtérsértés Lengyelországban, ami már hogy dokumentált légtérsértés, biztos előtte is volt, aztán már előtte volt egy román is, de hogy ez most már nyilván ugye lehet úgy is mondani, hogy eltévedt egy 12 perc, csak azt tudjuk, hogy az 12 perc azért az elég sok ahhoz, hogy eltévedjen egy ország légterébe. Szóval mi mit tanulhatunk ezekből a dezinformációs folyamatokból, ami történt Ukrajnában, hogy nekünk Kelet-Európában ez milyen kilátásokat mutathat?
Hát a társadalom ellenálló képessége az valóban kulcs. Hát én úgy gondolom, hogy a legfontosabb, amit meg kéne tanulnunk, az az, hogy egyrészt társadalomként működni. Nyilvánvalóan ehhez nem kell egy háború, sőt, ne legyen. Természetesen nem kívánom ezt semmilyen formában. De hát az, hogy az ukrán társadalom összetudott fogni, és a civil társadalom sokkal erősebben van jelen most, mint volt akár csak 14 előtt is, ez mindenféleképpen egy pozitívum. Tehát valóban az állam nagyon erősen számít, és kénytelen is számítani arra, hogy a civil szervezetek segítenek, ott segítenek, ahol tudnak. Nem utolsó sorban azért, mert a nyugati segítség, az, hogy ez a nyugati segítség, ez ténylegesen eljusson azokhoz, akiknek ezt szánják, ebben elengedhetetlenül szerepet kell, hogy vállaljanak ezek a civil szervezetek. És az, hogy ezek a kapcsolatok megvannak, hogy ezt a know-how-t be lehet csatornázni, hogy ők ott vannak a terepen, ők látják, hogy mire van szükség, ez nagyon fontos. Tehát az, hogy a civil szféra Magyarországon sajnos nincsen jó bőrben, ez semmiféleképpen nem jó, de hát ezzel gondolom a hallgatóinknak nem mondok újdonságot. Tehát az, hogy a civil szférát életben kell tartani, mert szükségünk van rá, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik az, hogy sajnos a fenyegetettség érzékelés Magyarországon, ez nem feltétlenül találkozik a valósággal, én úgy látom. Tehát Ukrajna, az ukrán társadalom, ha már most így a társadalom egészéről beszélünk, ott nyilvánvalóan az ukránok számára egyértelmű, hogy ki az agresszor, egyértelmű, hogy kitől kell tartani, ez Oroszország. És így aztán nyilván könnyű azt beazonosítani, hogy kinek a törekvéseinek kell ellent menni. Tehát mi az a fenyegetés, amire reagálni kell. A magyar társadalom egész az valami egészen másban van, nem függetlenül attól, hogy ugye mik azok a narratívák, amiket itthon kapnak. Hiszen ugye beszéltünk már arról, hogy van az orosz dezinformáció, ez az egész régiónkat nagyjából ugyanúgy érinti. Az orosz birodalmi és stratégiai elképzelések szerint, ami régiónak alapvetően nem kéne a nyugati blokkhoz tartoznia, hanem egyfajta ilyen elhagyatott pufferzónaként kéne léteznie közöttük és a nyugat között, természetesen főleg azért, hogy így akkor érvényesülhessen az orosz befolyás, az orosz hatalmi érdekek kiszolgálása. Tehát ez lenne az áhított orosz cél. És hát a régiónkban nagyjából az információs hadviselés azt a mintázatot mutatja, hogy megvannak azok a csatornák, jellemzően ilyen fringe, szélsőséges csatornák, ahol mondjuk egy bizonyos orosz dezinformációt sikerül elültetni az adott ország információs terében. Valamilyen koordinált művelettel ezt fel is lehet futtatni, legyen szó akár csak a Telegramról, vagy TikTokról, ahol nincsen tartalmi moderálás, és akkor ezután arra lehet számítani, hogy lesznek olyan úgynevezett hasznos idióták, lesznek olyan politikusok, lesznek olyan csoportok, akik ezeket a narratívákat felkapják, akár tudatosan, mert fizetik őket, akár nem tudatosan, mert az ő pillanatnyi hatalmi érdekeiket ez szolgálja, vagy az ő világnézetüket ez alátámasztja. Tehát az orosz dezinformációt nagyon sokan úgy is terjesztik, hogy nem feltétlenül az oroszoknak akarnak vele kedvezni, hanem a saját kis agendájukat szeretnék építgetni, a saját pecsenyőket szeretnék vele megsütni. Ugye ez az általános. Tehát az, hogy orosz barát narratívák jelen vannak európai országok közbeszédében, ez szinte mindenhol így van, de ha megnézzük, hogy kik képviselik ezeket a narratívákat, akkor jellemzően szélsőséges pártokat találunk. A magyar helyzet az egészen egyedülálló. Tehát olyan nincsen az Európai Unióban sehol máshol, hogy a központi kormányzat terjessze egy az egyben az orosz narratívákat és az orosz párti dezinformációt. Magyarországon pontosan ez történik, és ugye ennek viszont nagyon nehéz, ezzel nagyon nehéz szembe menni, hiszen pontosan tudjuk, hogy mennyire centralizált az a kommunikációs gépezet, amit a magyar kormányzat működtet, és hogy mennyire hatékonyan tudja ezeket a narratívákat elhinteni és felerősíteni. Tehát a magyar helyzetet azt teszi nagyon nehézzé, hogy tekintve, hogy az ellenségképek ugyanazok, a súlykolt üzenetek most már gyakorlatilag ugyanazok az orosz belföldi propagandában, mint a magyar belföldi propagandában, olyannyira, hogy egyre gyakrabban hivatkoznak is egymásra, egyre gyakrabban mutatják be egymás narratíváit, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy elkezdett összenőni ez a két gépezet. Na most ez nem segít. És ennek nyilvánvalóan megvannak a társadalmi hatásai Magyarországon is. Tehát hiszen a Fidesz számára kifizetődő volt a saját hatalmi szempontjainak megfelelően ezeket az orosz párti narratívákat visszhangozni, és természetesen az ukrán ellenes érzéseket felkorbácsolni, ugye most már mindenért az ukránok a bűnbakok, ezek szerint a narratívák szerint, miközben nekünk valójában Oroszországgal kéne jóban lennünk. Azt látjuk, hogy ezek a narratívák nagyon hatékonyak voltak, hiszen 2010 óta, míg korábban az ellenzéki palettán talán a Fidesz szavazótábora volt leginkább orosz ellenes, talán ők viseltettek legnagyobb ellenérzésekkel Oroszországgal szemben, de most azt látjuk, hogy ezt gyakorlatilag 180 fokban sikerült megfordítani, és hát most már az orosz párti blokk az gyakorlatilag a Fidesz szavazóbázisa. Tehát ez a fajta propaganda rendkívül hatékony, de nem is csak a Fidesz szavazói között. Tehát az ukrán ellenes hangolás, ez még az ellenzéki berkekben is egyébként egészen meglepően hatékonynak bizonyul. Tehát azt látjuk, hogy hát itt a magyar információs tér az egy nagyon, nagyon furcsa területté vált, és visszakanyarodva oda, hogy miért hoztam ide az egészet azzal, hogy miért lenne fontos, hogy a valódi fenyegetéssel szembesüljünk. Hogyha megnézzük többek között a Policy Solutions-nek a tanulmányát, ők évente adják ezt ki, de 2024-ben is lekérdezték a lakosságot azzal kapcsolatban is, hogy ugye külpolitikai kérdéseket, külpolitikával kapcsolatos kérdéseket tesznek ők fel, és feltették azt a kérdést, hogy egyébként ki a nagyobb fenyegetés ön szerint, Ukrajna vagy Oroszország. A magyar lakosság nagyobb százaléka tekinti Ukrajnát fenyegetésnek Magyarország számára, mint Oroszországot. Ez drámai. Ez drámai, mert a mi saját kutatásaink is azt támasztják alá egyébként, hogy itt messze nem csak arról van szó, hogy van egy párt, akinek van egy szavazóbázisa, ami kifejezetten orosz barát, tőlük gyakorlatilag semmilyen fenyegetést nem vár, tehát gyakorlatilag végtelenül várjuk ezt a valószínűleg bekövetkező információs támadást, hanem az, hogy ez ennél egy jóval nagyobb csoportot jelent, és hát természetesen erre az állami kommunikáció abszolút ráerősít, gondoljunk csak arra, hogy a szuverenitás védelmi hivatal vezetője, amikor azzal kapcsolatban kérdezték, hogy hát jó rendben, hogy itt már ugye mindenkire újjal mutogatunk, hogy hogyan avatkozik bele a magyar szuverenitásba, de mi lesz az oroszokkal, itt az elefánt a szobában, akkor ő erre azt válaszolta, hogy hát az nem prioritás. Nem prioritás? Na hát amíg ez a hivatalos narratíva, amíg ez a hivatalos kommunikáció, és amíg az embereknek egy tényleg döbbenetesen nagy többsége abban a hitben van, hogy Ukrajna nagyobb fenyegetés lenne Magyarország számára, mint Oroszország, addig azért még nagyon sok tennivalónk van, hiszen ahhoz, hogy hatékonyan felléphessünk az orosz dezinformációval szemben, az lenne a minimum, hogy egyáltalán felismerjük, hogy ez fenyegetés. És ugye csak ezt a felismerést követhetné egyébként például egy olyan állami szerepvállalás, program, pénzparipa, fegyver, amivel fel lehetne építeni azt az infrastruktúrát, ami ténylegesen a valódi problémákkal foglalkozik, és nem képzelt ellenségekkel küzd szuverenitás címke alatt.
Használtad azt a kifejezést, hogy hasznos idióta, és úgy gondolkoztam azon, hogy megkérdezni azt, hogy hogyan lehet bennünket Moszkva, de ugye miközben ezt mondtad, akkor arra jöttem rá, hogy ugye nekünk ezt a hasonló információs térnek a kialakítása az, ami a Magyarországon megtörtént, az ugye simán pusztán hatalmi önös érdekből volt, és hogy igazából mi a Moszkva szempontjából, mi vagyunk a hasznos idióták, akik az ő érdekeiket tökéletesen kiszolgálják, azért, mert ugye ennek politikai érdeke van, tehát a adott pillanat vezetőjének az érdeke az, hogy ezt a pozíciót fenntartsák. Tehát, hogy ugye mindenki szereti ezt megérteni, hogy ugye ez miért van így, de teljesen egyszerű, világosok miatt. Szóval akkor mi vagyunk a hasznos idióták, de hát ez nagyon, nagyon érdekes, hogy de ez nem egy túl szimpatikus szerep azért.
Igen, egyébként még néhány évvel ezelőtt a Politika Capitallal írtunk egy olyan tanulmányt, aminek azt a címet adtuk, hogy faltörő kos a szankciók ellen. És ugye ez egy olyan idézet volt, amit az orosz médiában találtunk, ők így hivatkoztak Magyarországra. Tehát Oroszország, és ez a tanulmány, ez még bőven a Covid előtt jelent meg, tehát most már tényleg nagyon távolinak tűnik, de már akkor vizsgáltuk azt, hogy hogyan látják az orosz propagandisták, hogyan látja a Kreml propagandája Magyarországot, és hogyan prezentálja ezt az orosz lakosság számára, és már akkor is egyértelműen egy eszközként prezentálták Magyarországot, hogy hát ők a mi kezünkben egy eszköz, a nyugat ellen, ők még valahogy így velünk vannak, és ez azóta csak erősödött. Tehát 22 előtt egyébként olyan kiemelt figyelmet Magyarország nem kapott. Tehát nem jelent meg sokkal többször az orosz nyelvű hírekben, mint mondjuk a környező hasonló méretű országok. Nem volt különösebben releváns. Viszont azáltal, hogy a magyar kormányzati kommunikáció most már szinte kizárólag a nyugat kritikájával van elfoglalva, minden nap lehet olyan kormányzati kommunikációt és blokkot találni, ami az oroszok fülének kedves, hát rájöttek, hát valahogyan ráébresztették őket, hogy hát valójában ez rendkívül hasznos, hiszen, hogyha a Kreml ugye folyamatosan kritizálja a nyugatot, folyamatosan hergeli a saját lakosságát a nyugat ellen, mutogatva arra, hogy a nyugat hanyatlik, szörnyű, de amellett, hogy hanyatlik és gyenge, mellette diktatórikus is, hát van ilyen, nem kell, hogy minden narratíva megférjen minden narratíva mellett. Minden esetre ugye látjuk azt, hogy a Kreml a belföldi kommunikációban ugye folyamatosan kritizálja a nyugatot. Na most az viszont egy rendkívül hasznos dolog, hogyha tudnak találni valakit, egy olyan országot és egy olyan országnak a vezetését,
aki nyugati,
tehát belsőként viselkedik ebben a klubban, gyakorlatilag ennek az elit klubnak a tagja, és hát ha ő is ugyanazt mondja, amit a mi bölcsvezetőnk Vlagyimir Putyin, na akkor az biztosan igaz. És hát az látható, hogy azóta viszont 22 óta nincs olyan nap szinte, hogy az orosz vezető médiumok ne idéznének valamit magyar kormánytagoktól. Ez kizárólag a nyugat kritikájára vonatkozik, hogy éppen miért rossz a NATO, miért elviselhetetlen Brüsszel nyomással Soros az ukránok, hiszen ugye mivel a magyar kormányzati kommunikációnak is most egy kifejezetten erős ellenségképe az ukránok és Zelenszky, ugye ezt is előszeretettel idézik és veszik át az orosz lapok, hiszen hogyha ugye ebben az elit klubban valaki belsős tag ugyanazt mondja, mint mi, hát akkor nekünk természetesen igazunk van is. Azóta rendkívül gyakran idéznek magyar politikusokat, és szemléznek magyar nemzet cikkeket. Korábban, még ugye ezekben a távolabbi időszakokban, akkor, amikor az orosz média mondjuk a magyar médiából idézett, akkor ezek azért viszonylag pártsemleges tényközlések voltak. Mondjuk egy MTI hír, amikor még az MTI is máshogy működött, azért erre is pontosan hagyni a figyelmet, akkor ezek ilyen tényleg szűkszavú tényközlések voltak, és statisztika egy minimális hír. És azóta ez is eltolódott egy ilyen pártos irányba, tehát most már rendszeresen szemléznek magyar nemzetet például, természetesen olyan tartalmakat, ahol a magyar nemzetben szidják a nyugatot, az utánokat és hasonlókat. Tehát az, hogy most már kifejezetten egy párt szócsövet idéznek rendszeresen, ez újdonság, ez az elmúlt éveknek a hozadéka. Tehát az látható, hogy az orosz médiában ott Magyarország most már kifejezetten kitüntetett szerepben tetszeleg, tehát kifejezetten kitüntetett szerepet kaptunk. Én úgy gondolom, hogy ez kevésbé ad okot büszkeségre, mint nem, de mindenféleképpen látunk ezzel kapcsolatban változásokat.
Most elmondtad azt, hogy mit tanulhatunk Ukrajnától, abból a szempontból, hogy ugye ennek a dezinformációnak hogyan lehet ellenállni, tehát hogy ők ezt hogyan csinálták. Elmondtad azt is, hogy a civil társadalomnak milyen fontos szerepe van abban, hogy hogyan lehet ennek a dezinformációnak ellenállni, az orosz befolyásnak, és most akkor megkérdezek egy ilyet, amilyen, nem tudom, hogy van-e rá válaszod, hogy milyen lehetséges kimenetelei vannak az orosz-ukrán háborúnak és konfliktusnak.
Igen, nagyon sok bizonytalanság van, tehát nagyon sok olyan bizonytalan tényező van, ami alapján nagyon nehéz bejósolni az, hogy itt egészen konkrétan mi fog történni. Hát főként azért, mert egyrészt talán az egyik legnagyobb bizonytalansági tényezőt Donald Trumpnak hívják. Ő egyik nap jobb lábbal kell fel, másik nap bal lábbal, twittel valamit, ami szöges ellentétben állhat akár azzal, amit előtte való nap fogalmazott meg célként. Így azért nagyon nehéz bármit is megjósolni. Ami a térségünkben sajnos egy adottság, az az, hogy a tehetetlenség erő, tehát ha ez ellen a nyugati országok főként ugye nem tesznek, akkor a tehetetlenség erő az a konfliktus befagyása felé visz minket. Hát látjuk azt, hogy a térségünk tel is teli van befagyott konfliktusokkal, nézzünk körül bárhol a Kaukázusban, akár csak Moldováig is elég elnéznünk, tehát hogy számos olyan befagyott konfliktus van, ami alapvetően orosz érdekeket szolgálóan van így, tehát ezek olyan befagyott konfliktusok, és hát ne legyenek illúziók Moszkvának, ezekhez mindhez nagyon erősen van köze. Az orosz érdekeket azt szolgálja, hogy a régió legyen tele olyan befagyott konfliktusokkal, amit Oroszország egy pillanat alatt tud felforrósítani, ha az érdekei úgy kívánják. Tehát az, hogy ha a tehetetlenségi erő viszi csupán előre, és itt a régiónkban a törvényszerűségeken viszi csupán előre ezt a háborút, akkor valószínűleg egy befagyott konfliktusra számíthatunk. Viszont ez katasztrofális lenne, ez Magyarországnak sem érdekel. Többek között azért sem, mert ha nincsenek, tehát ha Oroszországot nem sikerül elrettenteni attól véglegesen, hogy adott esetben mondjuk egy tessék-lássék tűzszünet következtében mondjuk csak kifújja magát, ugyanúgy folytassa a hadipar felpörgetését, újra fegyverkezzen és tovább menjen, már pedig nyilvánvaló, hogy ez fog történni. Tehát ha nincsenek olyan biztonsági garanciák például, amivel ettől le lehet tántorítani Oroszországot, akkor Ukrajna egy rendkívül instabil és sérülékeny helyzetbe kerül. Ki fogja újjáépíteni azt az országot, ahol a befektetéseket egy pillanat alatt ismét megsemmisíthetik az orosz aknövezők? Hát ez nem lesz egy különösebben vonzó befektetési célpont, mert pedig itt nagyon masszív befektetések nélkül nyilvánvalóan magától nem lesz újjáépítés. Lehet, hogy az nagyon fontos látni, hogy azt mondani és bedölni annak a nagyon álságos, azonnali békevágytól vezérelt narratívának, hogy jaj, hát mindegy, valahogy legyen vége, valahogy csak rakják le a fegyvert azonnal, ez elsőre jól hangzik, de ha belegondolunk, hogy mit jelent, ez katasztrófa. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ér véget ez a háború. Egyáltalán nem mindegy, hogy Oroszország milyen következtetéseket vonna ebből. Hiszen ha Oroszország azt a következtetés vonja le maga számára, hogy hát valójában olyan sokat nem vesztettem, valójában a megszállt területek, amiket megszálltam, akár csak de facto, de ha igazán szerencsésen jövök ki ebből a háborúból, akkor talán még de jure is az enyémek lesznek, akkor ugyan miért ne ismételné meg ezt? Azt láttuk, hogy már 2008-ban a Grúzia elleni orosz támadásból is azt szűrték le, hogy hát itt érdemi nyugati válasz nem volt. 2014 Krím, hát érdemi válasz igazából nem volt, akkor miért állna meg? Tehát ha Oroszország maga számára azt a tanulságot szűri le, hogy De valójában a szabályokon alapuló világrend ténylegesen már véget ért, igazság szerint a végrehajtással, határok tiszteletben tartásával, a szuverenitás, mint olyan koncepciónak az alapvetőnek tekintésével már nem foglalkozik senki, akkor ugyan bizony miért ne szerezne érvényt fegyverrel a saját elképzeléseinek, és ugye miért ne menne tovább, akár Ukrajnában, akár bárhol máshol, hiszen pontosan tudjuk, hogy egyébként egy imperialista hatalomról beszélünk, tehát mindenféle délibábos orosz lázámok vannak, nem csak Ukrajnára vonatkozóan. Tehát ha Oroszországnak nem sikerül elvenni a kedvét attól, hogy ezt megismételje, az alapvetően az egész régiónk számára rendkívül káros, és hát Magyarország számára is ez egy kifejezett veszélyforrás, hiszen, mint említettem, az oroszoknak nem titkolt célja az, hogy Magyarországot is a régió többi országával együtt leválasszák a nyugatról. Ha belegondolunk, hogy visszaemlékszünk arra, hogy 2022-es Ukrajna elleni támadást megelőzően, ugye ez az a pillanat, amire a magyar kormányzat előszeretettel utal vissza úgy, hogy akkor meg lehetett volna egyezni az oroszokkal. Ugyan bizony, miről lehetett volna megegyezni az oroszokkal? Semmilyen megegyezéssel nem volt lehetőség. Az oroszok két olyan, egyébként egymástól eltérő tervet prezentáltak, egyfajta ultimátumként, amire ők így igényt tartanak. És hát ugye ezekből az igényekből az látszott, hogy ők szeretnék, hogyha az a NATO bővítés, amelynek kapcsán, ugye amelynek a keretében Magyarország ugye, népszavazással, tehát a nép felhatalmazásával élve, Magyarország önszentából belépett a NATO-ba például, hogy ez így ne legyen. Tehát Oroszország nem is titkolja azt, hogy tomulik, akkor Magyarországnak nincsen helye ebben a szövetségi rendszerben, Magyarország legyen csak bufferzóna. Ezt azért érdemes végig gondolni, hogy most Ukrajna azáltal, hogy leköti az orosz erőket, az orosz szárazföldi erőket és az orosz haderőnek egy nagyon-nagyon jelentős részét, hiszen jelenleg az orosz haderőnek a szárazföldi kapacitásainak több mint 90%-a az ukrán fronton van, tehát már olyan határszakaszokról is elvontak nagyon jelentős erőket, amik egyébként azért az orosz biztonság szempontjából
fontosak. Mi történt a Azerbajdzsán-Örményországban.
De hogy a határokon belül is, tehát például a finn határról is elvontak nagyon jelentős kapacitásokat, a kínai határról is elvontak nagyon jelentős kapacitásokat, egyszerűen azért, mert szükségük van rá Ukrajnában. Amíg Ukrajna egyrészt saját magáért küzd, addig, mivel leköti az orosz haderőt, és ugye megtizedeli az orosz haderőt adott esetben, ezáltal minket is véd. Ezt azt hiszem, hogy sokan elfelejtik. Tehát amíg Oroszország Ukrajnával van elfoglalva, és amíg Ukrajnát segítjük abban, hogy védekezzen, Ukrajna minket is véd, hiszen az alatt Oroszország akkor nem tud még egy hasonló kaliberű teljes körű támadást megindítani senki más ellen.
Jó, hát ennek a tükrében kimondott a riasztó az, hogy akkor a magyar társadalom mit érez veszélynek, hogy nem Oroszországot érzi veszélynek, hanem Ukrajnát érzi annak, ami ebből teljes döbbenet amúgy, hogy azzal az Ukrajnával, ahol soha nem volt semmilyen konfliktusunk, sőt, ugye magyar kisebbség él, és hogy így tekintünk erre az országra, ez nagyon-nagyon érdekes. Hogyha egyetlen egy dolgot kellene kiemelned azzal kapcsolatban, hogy amit minden hallgatónak Oroszországgal vagy Ukrajnával kapcsolatban meg kellene értenie, akkor te mit mondanál egyetlen egy dolgot?
Azt hiszem, azt mondanám, hogy Ukrajna közelebb van hozzánk, mint gondoljuk, és ezt mindenféle értelemben mondom. Egyrészt arra is utalok ezzel, hogy Ukrajna minket is véd. Másrészt az, hogy a dezinformációs narratívákkal ellentétben mi kulturálisan nagyon közel vagyunk egymáshoz, és most akkor egy picit kifejtem, de hogy nem térek el, tényleg egy dolgot mondtam csak, tehát Ukrajna közelebb van hozzánk, mint gondoljuk, és az ukrán emberek is közelebb vannak hozzánk, mint gondoljuk. Bőven elég erre, azt hiszem, egy olyan példa, hogy ha a kedves hallgatók rákeresnek arra a sorozatra, amivel Zelenszkij annó befutott, ez a népszolgája. Ugye a propaganda előszeretettel hibáztatja Zelenszkijt azért, hogy hát csak egy színész. Hát azért nem csak egy színész, egy jogi végzettsége is volt, a Ukrajna legsikeresebb produkciós cégét is felfuttatta, és hát emellett egyébként igen, voltak színészi alakításai is. Például ebben a sorozatban ez a népszolgája sorozat, ami megalapozta az ő politikai népszerűségét is, és hát ezután lett ő elnök. Ha belenézünk ebbe a sorozatba, főleg az első két évadot ajánlom, ez egy vígjáték alapvetően, annyira könnyű ráismerni a magyar viszonyokra. Mi ezt a humort értjük. Mi ezt a fanyar humort értjük, mi ezt a társadalmi berendezkedést ismerjük. Mi azokat a társadalmi problémákat, viszonyulásokat, amik ott megjelennek, mi ezt értjük. Valaki Ausztriában ezt már nem érteni. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jelentős különbség. Tehát hiába próbálja meg a propaganda ezt úgy bemutatni, mint hogyha ez valami nagyon távoli lenne. Ó, ez két szláv népháborúja, nekünk ide nem kell, nekünk ebben nem kell beleszólnunk. Az ukránok nincsenek tőlünk távol, egyáltalán nincsenek tőlünk távol.
Igen, és azért érdekes, amikor azt mondod, hogy két szláv nép, ugye, mert mi nem szlávok vagyunk, de közben pedig mégis kiszolgáljuk az orosz hatalmi érdekeket, valami simán csak saját hatalmi per pillanat érdek miatt, tehát nagyon érdekes, és közben pedig értjük őket. Tehát, hogy a kulturális közelségünk az fennáll. Bízom benne, hogy a magyar társadalomnak a ellenálló képessége, nem van olyan, hogy egyszer felismeri, nem tudom, hogy felismeri-e, de bízom benne, hogy egyszer felismeri azt, hogy nekünk nem Ukrajna az ellenségünk, hanem Oroszország, és ennek igazából még történelmi alátámasztása is van, Ukrajnával kapcsolatban pedig nincs, és hogy mégis érdekes, hogy ez fordítva van. A világ nem fekete és fehér, és talán sosem volt az, de ha megértjük a szándékokat, a történeteket és a rejtett összefüggéseket, közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy ne csak nézői, hanem alakítói is legyünk a saját valóságunknak. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, köszönjük Bozzai Balázsnak a szerkesztői, Írsik Bencének a hangmérnöki munkát. Örömmel várjuk a visszajelzéseiteket, kérdéseitek és téma és vendégjavaslataitokat. Írjatok nekünk a podcastkukac@egyhivatal.hu címre. Ha nem akartok lemaradni egyetlen adásról sem, akkor kövessétek a Partizán Podcastok csatornáját, ahol még sok más izgalmas témáról hallgathattok műsorokat. És persze ne felejtjétek el támogatni a Partizánt, hogy minél tovább tudjon működni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást. Thank you.